művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, mondom a mai menőt, elsőként Botos Éva van itt, hát szerintem szinte mindenki ismeri, ha másból nem, amint a Pák sorozatából, ottan bebizonyította, hogy milyen kiváló óvónő vezető, ám de aztán ugye hát tudják szerintem sokan, hogy volt az Új Színházban, Centrál Színház, aztán rendezni is kezdett, aztán rájött, hogy annyira megy neki ez, hogy már magát is sikerült most nem is olyan régen, pár hónapja megrendeznie, és csinált egy nagyon izgalmas estet. A második részben jön az én kritikai rovatom. Beszélni fogok valakiről, akit hát kevesen ismernek, de azok imádják. 90 éves, úgy hívják, hogy Kinszky Judit, és ő alapította a Vörösmarty gimnáziumban az ottani, hát ilyen dráma tagozatot, csinálta is jó ideig, ő is rendezett, több mindent Sikanyónak becézték, majd elmondom, hogy miért, és aztán beszélek még két előadásról is, az egyik a Jócakát a Kamrában, Aser Tamás rendezésében Horváth Péter darabja, a másik pedig, hogy eltúráztam Győrbe, és megnéztem a Riviera Vadorzói című nagyszabású zenés táncost, amit sokan ismerhetnek filmről. Hát most már itt van színpadon is, egyébként Kaposváron is ment már egy éve, sőt még megy is. Na, hát akkor Éva.
Szóval... Szép napot kívánok mindenkinek.
Hát abszolút szépeket kívánunk mindenkinek, aztán aki az este az ismétlés, annak szép estét, éjszakát, meg minden ilyesmit. Abszolút kívánunk. Szóval, hogy tudod, hogy én téged lényegében egy Edit és Márlin című produkcióval fedeztelek föl, addig néztek az Új Színházba, és aztán egyszer csak ott a Centrálban jöttem rá, hogy de hát ez egy ilyen veszett jó színésznő, hogy ott Edith Piafot domborítottad, és magad is szervezted a produkciót,
igen,
nem?
Igen.
Arra egyébként hogy jöttél rá, hogy ez neked kell?
Nagyon szerettem Edith Piafot, és nekem még gimnázium körül, én is drámatagozatos gimnáziumban jártam Debrecenben, nem volt
de
ének.
De te Adi Endre, és Csíkos Sándor?
Nem, akkor
tanított
én még nem
téged,
tanított
még
engem,
nem, igen.
Még nem. És nekem ott nem volt énekhangom, mert annyira kis zárt emberke voltam, hogy a hangom az el volt torlaszolva tulajdonképpen az zártságom miatt, és ezért én a...
De azt tudom, hogy a hang tükrözi az egész embert, de azért, hogy zárt vagyok, akkor hangom sincs.
Úgy tűnik visszafejtve, hogy
tényleg?
Az összefügg. Igen. Igen, mert később, ahogy bekerültem a színművészetre, és jöttek mint színészként szerepek, a hangom jó helyre került, az önbizalmam is jó helyre került, és meg tudtam magamról azt, amit addig nem tudtam, hogy van énekhangom is.
Aha.
És nekem, én a felvételére Patak Éva darabjából, tehát az Edith és Márlenből vittem prózai részt, de eszembe nem jutott volna, hogy én Edith Piaf dalokat is énekelhetek.
Aha.
És aztán, mivel nagyon szerettem továbbra is, ahogy az évek teltek, akkor újra elém került valahogyan, és gondoltam, hogy én ebbe belevágnék, beszéltem Gáspár Annával, és egy-két év múlva már létre is jött a produkció.
Ó, hát Ripszi meg a Robszi, de azt még nem te rendezted.
Nem, Mészáros Márta rendezte. Ilyen ambícióim akkor nem voltak, főleg úgy, hogy azért ez egy elég nehéz anyag, akkor, hogyha én vagyok maga.
És magad Piaf mellé csaltad Nagy Kálózi Esztert, aki volt a Márli. Húha! Hudenő?
Igen.
Te meg voltál kisveréb.
Kisveréb. Nagyon aranyos kritikát kaptam egy ilyen 4 évvel ezelőtt, hogy egy fiatal rendező fiú mondta, hogy ő azt a darabot látta, már a Centrál Színházban, mondom, én voltam a Piaf, és mondta, hogy nem. De mondom, én voltam. Szóval nem, az egy nagyon csúnya színésznő volt. És ez számomra iszonyatosan fontos, hogy egy, tehát hogy tényleg az a fajta kis verépség, vagy nevezzük csúnyaságnak, mert nem volt csúnya, csak karakteres, olyan jó volt, hogy nem hitte azt el, hogy ez bizony. Az bizony én vagyok.
De várja. És sminket csináltad, vagy azért belülről
nem
is
volt
meg
smink.
Lehet? Tehát ahogy meg lehet belülről szépülni. Én azt soha nem fejtem el, sokat jártam a Zeneakadémia második emeletére, mert beengedtek ingyen, ugyanúgy, mint a akadémistákat. és ott rengeteg csúnya nő volt, de úgy meg tudtak szépülni a zenehallgatás közben, hogy az valami eszméletlen, hogy itt csak bámultam, elfejtettem a karmestert meg a zenekart nézni, mert őket néztem, hogy te úristen, idáig hogy nézett ki, most meg milyen gyönyörű.
Tudászik, hogy lehet visszafele is.
És ezt hogy kell csinálni?
Ajánlották, hogy rajzolja meg azt a nagyon karakteres szemöldököt, de úgy éreztem, hogy ha teljesen smink nélkül megyek föl, és a hajam lesz karakteres, akkor itt minden rendben lesz. Nem volt rajtam smink.
Aha, értem, értem.
Tehát ez valóban egy ilyen fajta ráhangolódás eredménye is.
De ez nyilván Piafnál is volt az, hogy hát tényleg nem értem, hívták kisverébnek. Tehát nem volt egy szép nő, de hát amikor énekelt, akkor mégiscsak egy csoda
akkor
volt.
Akkor csodálatos volt, persze, nem is kérdés. Tehát ez nem. Hát nyilván én is picike vagyok, én sem vagyok egy töltött káposzta, tehát volt köztünk alkati azonosság, de ezt én így gondoltam, hogy nem leszek előrébb, hogyha én most oda rajzolok két csíkot.
Na és a lelki azonosság?
Lelki azonosság abból a szempontból van, hogy abszolút éreztem a lelkemben, milyen utat választott ő is, és ezt bárki választhatja. Tehát az az önsorsontú élet, hogy nincsenek hétköznapok, csak a fellépés, csak a mindenféle úgymond drogok, tehát amivel földobta magát is, és esténként ment mulatni. Tehát, hogy neki az élete tulajdonképpen másról sem szólt, mint az éneklésről, és mellesleg a hétköznapokat túlélni. Nagyon önsorsontú volt. Rengeteg, és égette magát minden szinten, teljes mértékben. Hát 47 évesen halt meg, és nekem annó álmom volt, hogy legalább addig játszom, és sajnos úgy alakult, hogy azóta nem tudtuk előadni, de ahogy ő 47 évesen kinézett, az ijesztő. Tehát tényleg úgy nézett, mint egy 120 éves lenne.
Na de te meg, ezt nem mondtam a felkomba, te meg mondhatjuk,
persze,
nem?
Persze, abszolút.
Hát eléggé 50 leszel elég június 1-én.
Igen, megérkezik ez a fantasztikus szám az életembe.
De ez jelent neked valamit?
40 az kiborított. Nagyon az kiborított, mert akkor azért az ember úgy érzi, hogy elveszíti azt a hanvas fiatalságát, ami van, ott gyötrődtem, viszont most ez olyan természetes, meg azt érzem, hogy, és ez nem ilyen csak duma, tehát most, hogy legyek szimpatikus, vagy mutassak valami jó képet erről, de ez most nekem jól jön.
Tehát, úgy, azt szokták mondani nők, így 50 körül, mondják a 40-nél is, hogy hát most sokkal jobb, mint 20 évesen.
Ami... Azt nem mondom, de viszont nincsen ebben bajom. Tehát azt gondolom, hogy hogy az ember hogy van magával, az nem számfüggő, tehát tök mindegy, hogy 20 vagy 50 vagy 40. Sokkal rosszabbul voltam önazonosságban a 20-as éveimben, de azért persze
mert...
is megvan. Mert ez egy hosszú folyamat mindenkinél, meg előbb-utóbb úgy is szembe kell nézni. És ezek a szembenézések a legfájdalmasabbak, mert nem lehet hibáztatni senkit, hanem csak te vagy meg a tükröd, és azt gondolom, hogy a mostani tükröm az sokkal önazonosabb képet mutat magamról, mint a 20-as éveim.
De tükröm. Mit mutatott a 20-as években, és most mit mutat?
Ennyi a különbség. Akkor nagyon sok olyan káosz volt, ami tehát rossz nyomokon, rossz utakon indultam el ideák alapján.
Hogy meg. Például?
A Debreceni gimnázium, az Edirne gimnázium fantasztikus drámatagozat volt, és volt egy klasszikus ilyen hagyományos képzés, hogy majd lesz egy ilyen lépcsőzetes karrier, és majd szépen azt bejárjuk, és akkor ott vége van, és akkor minden szuper. És ennek ezen a nyomvonalon indultam el, és azok a csalódások éppen ezért értek, mert nem a jelenben éltem, hanem a tervekben. A tervek voltak a fejemben. És ez mindenkinél rossz, hogyha a tervek...
De milyen tervek? Azt tudom, hogy akartál karmester lenni.
Természetesen. Hát a zene az nagyon fontos volt mindig. Nekem van egy ilyen túlhallás, ami nem nagyon jó dolog.
Ez mi az, hogy túlhallás?
Túlhallás az, amikor én ahhoz tudom hasonlítani, hogy olyan érzés, mint amikor mondjuk reggel valaki fölébred arra, hogy a szomszédba fúrnak. Aha. És megérzi azt, hogy hiába van szabad napja, azt a napot vagy a piacon, vagy az utcán, vagy egy plázában, vagy egy hegyen tölti, de otthon nem marad, mert bírhatatlan. Aha. És nekem ez a szint, ez nagyon lenn van. Tehát nagyon hamar bukik ki belőlem azt, hogy nem bírom azt a hangerőt.
Kicsit kopácsolnak a szomszédban?
Nem csak, tehát zene szól valahol, női tornára.
De egy könnyű zenei koncertre nem bírsz elmenni?
Nem keresem az alkalmat, mert nem, nekem ezek nagyon erősek. Tehát szerintem összefügg a való, nekem viszont annóig a zeneiskolában mondták, hogy abszolút hallásom van. Mert nagyon erős, tehát nagyon túlhallásnak hívják ezt.
De akkor mondjuk egy Beethoven sem megy. Hát az is hangos.
Nyilván van egy olyan hangerő, vagy egy akusztikai teremben, ami bírható, de nekem alacsonyabban van a hangküszöböm, a hangelviselési küszöböm az átlagnál.
Aha. akkor ezért is beszélsz viszonylag halkan?
Én nagyon, igen, tehát megdöbbent, hogy mindig mondják, hogy halk, de nekem belül nagyon hangos. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez rendben van, de nyilván akkor ez is összefügghet.
Na de és amikor énekezte, hát akkor ott is vannak hangos
persze,
hangok,
persze, tehát
nem?
Ezt most tényleg azért mondom, mert ezt ennek nagyon sok színe van, meg fázisa. Nehezebben bírom a hangokat az átlagnál jóval, viszont természetesen, hogyha énekelek, vagy zenés előadásban vagyok, akkor azért kibírom, de ezt azért ezen dolgoznom kellett sokat.
Na, akkor ott volt az Edith és Piánba, és abban veszett jó voltál.
Jaj, de jó.
És így néztem, hogy jó, jó. Néztem ezt a csaj, 10-15 év, semmi különös. Azt ijé, itt van egy zseni. Most akkor ez hogy van? Egyébként tényleg hogy van?
Azt, hogy minek láttál, azt nem tudom megmondani.
De ez nem csak én voltam ezzel így. Tehát tudom, hogy
talán még rosszabb hír, igen.
Semmi. Szóval tudom, hogy több az. Te úristen, mit tud ez a Botos Éva?
Végül is, hogyha most levesszük belőle azt az élt, ami teljesen fölösleges lenne gondolkodnom, hogy én az új színházba, Márta István féle új színházba úgy kerültem, hogy akkor ott volt a kelemenes kör, Ubik István, Bánság Ildikó, Nagy Kálózsi Eszter, Gáspár Sándor, Hirtling, azok a fantasztikus kollégáim, és akkor teljesen logikusan, hogyha jött hozzánk egy rendező, és nagyon sok jött, tehát nálunk állandó rendezőgárda nem volt, teljesen természetes, hogy egy olyan darabot választott, ahol azok a korabeli nagy sztárok, a bölényekből alakítottak ki a főszereplői gárdát. Tehát nekünk, fiataloknak nem a kicsi jutott, de valóban nem bennem gondolkodtak, plusz mivel nem jöttek vissza, tehát én 30 rendezővel dolgoztam az első 12 évenben itt-ott. Tehát az rengeteg, tehát más színházakban van egy alapgárda, 3-4 rendező van jelen, és akkor fejlesztik azokat a fiatalokat, tovább léptetik, megtalálják a nekik legmegfelelőbb szerepeket. Tehát, hogyha úgy gondolom, vagy belegondolok ebbe, valóban nem ránk voltak építve ezek a darabok, ezért mindenben helyt kellett állni, ami a korban ránkozható volt. Aha. Tehát olyan nagy kiugrási, vagy önmegmutatási lehetőségünk kevesebb volt, de értem a logikáját. Tehát ami hiányérzeted esetleg lehet az első időszakból, az pont az, hogy ha valaki érkezett, akkor ő abban gondolkodott, hogy jaj, de jó, itt van a Bubik, vagy itt van a Gáspár Sándor, vagy az Eperjes, vagy a Hirtling, vagy a Bánsági, velük vajon mit tudok kitalálni, és ott voltunk mi kicsik, akik...
Amikor eljöttél a új színházba, mert amikor, hát ugye új direktor lett.
Én előtte jöttem el egy évvel.
Ja, már előtte?
Egy évvel előtte, igen.
Mert te is ezt érezted?
Persze, tehát abszolút. Tehát én 35 évesen megint 16 évest játszottam, és azt éreztem, hogy nem tudok 16 évesben fogalmazni már őszintén. Mert nyilván vannak emlékeim, de egy 35 éves ember, az pontosan egy generációval följebb gondolkodik nőiességében, minden szinten problémákról. És úgy éreztem, hogy értem, hogy miért én, mert megszokták, mert ide kerültem, itt kezdtem el a pályámat, de nekem ez így már nem komfortos. És úgy éreztem, hogy ha maradok, akkor csak mindig ennek adok hangot, hogy én nem vagyok elégedett, ami engem is elsárkányosít, ami nem jó fejség, és nem is jó egy társulatban egy sárkány. Viszont ahhoz meg ki kell rúgnom magam alól a kis székemet, a komfortzónából kimenni, és a semmire elindultam.
És akkor ilyenkor találhat ki például ezt az edítést.
Például ezt, és akkor lettem úgy önálló, és akkor találtam meg szó szerint a hangomat is.
Aha. És hát veszettő jól énekeltél egyébként, mert most is egyébként, mert most is van egy, ugye, egy énekelni való ested, ugye ez a Sláger Lista vált, Döméssel című produkció, amit már pár hónappal ezelőtt
kipróbáltam,
hát,
igen.
Mondjuk azt, hogy bemutatta, hát bemutattad végül is, és aztán most hoztad a Centrál. A kicsiébe.
Igen.
A kicsiébe, és ott én jól megszemléltem. Egyébként ez megint ugyanolyan, hogyha aki téged mondjuk nem látott az Edin és Márlemmel, és itt teljesen egyedül van a színpadon. Tehát még egy zongorista sincs.
Hát bejátszott hangom, igen, de bejátszott zene van, igen.
Bejátszott zene van, amit én utálok színházba, de itt el tudom fogadni egyébként, mert itt ugye, te megidézel engem. Egy kort, és annak pont úgy kell megszólalnia, mint annó, tehát az eredeti felvétel, tehát énekelsz egy Michael Jackson nótát, vagy egy részletét, akkor annak
hát az hozza az emlékeket, az eredeti hangzás.
Igen. Mert hogy te felidézed ebben tulajdonképpen, hát úgy 3 éves korodtól, Hát nem mész el igazán a máig, ugye?
18 éves korában.
Persze, ágába sincs elmenni. Egyébként miért?
Feldolgozhatatlan mennyiség lett volna, plusz nem véletlenül ezt a kort választottam. Hiszen az a valami, ami akkor volt, nagyon összeköti a mi kis csapatunkat, a velem egy korúakat, vagy ez a plusz ide-oda 10-5.
És ez mi?
Az egy teljesen más léptékű és más világú magyar ország, vagy egy kis ország, és nagyon összekapcsolódik a valamikor, amikor készült, tehát már érezhető volt, hogy valami lassan elmúlik, és valami lassan közeledik. A rendszerváltozás éve, és ez pont a mi fiat, tehát pont az én 17 éves korommal. Tehát nagyon ritka az, amikor valóban azt a pillanatot kapja el egy országban egy határozott változás, amikor egy kislányból nagy lány lesz, és aztán elindul a felnőtt úton. Ez itt a pillanatra pontosan összefésülődik. És nagyon fontos volt, hogy arra is emlékezzünk, mert egy kiózanító tud lenni az, amikor rájövünk arra, hogy az emlékeink közösek. A lassúzás emléke, a ruhavis lett a boltokban, amiket lehetett venni, hogy mindenből egy volt, és hogy vágytunk arra, hogy valaki hazajött Ausztriából, és hozott egy kis rágót, aminek volt ilyen belső lapocskája, amin volt ilyen képregény, azt néztük, és hogy úristen, mi lehet külföldön, hogy ritkán jutottunk el, vagy úgy vártak az emberek az autójukra, mint most a gyermek születésén, mikor jön meg a Trabant, és vajon kék lesz-e, vagy homokszínű, mint hogyha fiú vagy lány, és az egész utca várta, hogy mikor jön a Trabant, és összegyűlve néztük, hogy és kék. Tehát, hogy ezeket nem lehet, akkor még minden szinten egytőből fakadtunk, nem volt semmi átosztva, megosztva, kijelölve, bebetűzve, és nekem fontos volt, hogy emlékezzünk arra is. Természetesen az a műsor szórakoztató jelleg, tehát szórakoztató céllal készült, de...
Hát ez egy stand-up-es, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy zenés.
Zenés stand-up,
zenés stand-up-es.
De nekem fontos volt,
tehát
hogy...
Tehát te mesélsz, és közben dalra fakadsz. És akkor tulajdonképpen ennyi. Tehát olyan nagyon hú, de mögötte se sincs, ugye?
Nem gondolom. Vannak ott.
Van neki?
Vannak. Nem akarok spoilerezni. Nekem fontos volt nagyon akkor, tehát az úttörő mozgalom. Nagyon hittem benne, hiszen úgy születtem, hogy az egyértelműen van. És innentől kezdve az én hitrendszeremben az egy alapvető volt, mert persze nem gondolkodtam annak a fontosságáról, de bizonyos pillanatokban, és az est folyamán is van egy, amikor rá tudtam úgy látni 11 évesen, hogy megértettem ebből a csinálmányt, vagy ami nem életszerű, vagy ami nem biztos, hogy együtt tudok menni, vagy értenem kell a miértjét. Tehát ilyen szinten azért nem érzem csak egy szórakoztató vonalú dolognak, hanem el vannak benne rejtve, vagy el vannak helyezve azok a pillanatok, amikor az ember rálát, egyre jobban rálát arra a helyzetre, amiben éppen van, és természetesen éli. Úgy gondolja, hogy ez adott is változtathatatlan.
Ugye én erre a korszakra véletlenül már emlékszem, lehet, hogy lassan azt kell mondanom, hogy még emlékszem. És hát az úttörő mozgalomban tényleg volt jó is. Abszolút. Tehát annak nem egy, én egyébként nem tudom, szabad ebbe vallani, csapattitkár voltam. És rendrakásnál képzeld el, hogy most egy hete került elő egy oklevél, hogy Bóta Gábor pajtásnak. Mit tudom én, milyen kiváló úttörő munkájáért, meg ez, meg azt. Tehát mentünk például vándortáborozni, és az oltár jó volt.
Igen.
És abban semmi ideológia nincs, hanem megvolt a szállásunk, itt-ott, és mentünk, és jó volt.
Persze, közösségi lehetőség, pillanat, abszolút.
A Mánosz-edőtából már nem volt mindig olyan jó, de abban is voltak jó részek.
Igen, legalább emlékszünk rá.
Például ott szerettem meg a málnát, amit nem szerettem.
Én ott utáltam meg a paradicsomot a paradicsom szedésen.
Tényleg? Na, szóval, hogy és miért 18 éves korodig mész?
Én mivel bekerültem az adigimibe, nyilván onnantól kezdve az ízlésemet már egy csapat is befolyásolta. Aha. Addig egy teljesen átlagos hajdúböszörményi családtagja voltam, Bud Spencer filmeken nőttem föl, szombatesti filmkoktél, vagy pedig szeszélyes évszakok, semmilyen igényem nem volt, nem is értek impulzusok, és azért fejeztem be kb. Ekkor, mert onnantól kezdve már elindultam egy úton, amikor már nem úgy értek ezek az impulzusok, hanem vezetve volt már.
És ez igaz, hogy 3 évesen már az óviba a hobót énekelte?
Abszolút, minden. Nem is, igen, nekem ez, tehát az előadásomban ezek a kis sztorik, ezek valósak. Én sokkot kaptam akkor, amikor az óvodai diszkón, amit iszonyatosan vártam, tényleg Halász Judit szólt, és nem az az energia, tehát egy hobó, egy Edda, tehát én ilyen csapatúsabb dalokat, és ott dermedten álltam, és azt láttam, hogy kívülálló vagyok, mert minden egyes kisgyerek boldogan, teljes szövegtudással élvezi ezt, és nem találtam hozzá kapaszkodást. panaszkodó, de hát tényleg idősebbek voltak jóval a testvéreim, tehát nekem ott megtört egy kicsit az óvodai létemnek az értelme, hogy én most itt keresek.
Hát akkor most érde a mikrofon, bemutathatod, hogy hagyja neked egy óvót 3 évesen.
Hát igen, most van.
Nagy muri lenne, nem? Nem megy?
Hát most lehet, hogy nem.
Jaj, de nagyon kár. Na, és akkor fölnőtt a kis Éva, bekerült Benedek Miklós osztályába, és akkor ettől kezdve mentek a dolgok. De az egy jó ideje szabadúszó vagy.
Igen,
tehát
igen.
Tehát a Centrálnak volt a tagja, de aztán annak sem.
Ugyancsak kalandvágyból, mert azt éreztem, hogy újra fel kell fedeznem úgy a szakmámat, hogy jobban értsem, meg jobb, több impulzust kapjak, és akkor is azt éreztem, hogy valahogy nekem kell vándorúsza indulnom, és nagyon jól tettem, mert akkor kezdtem el rendezni, akkor indult el egy csomó saját projektem, új társulatokat, új kollégákat ismertem föl, nagyon nagy tehetségekre találtam magamnak, akiket nevükről ismertem, de nem jutottam el addig előadásukra. Tehát nekem az nagyon kellett, és úgy éreztem, hogy én ettől épülök, és ez így is történt.
Ugye először a kis Herceget rendezte?
Ez volt az első, de akkor még a Balázs arra kért meg, hogy
Szirtes
Balázs kollégám és osztálytársam, hogy az ő átiratával együtt ő legyek egy külső szem, aztán rám dölt minden, tehát az még egy így félig felvállalt.
Aztán rendeztél egy nem tudom kimondani, mert egy cseresznyésketet rendeztél, igen. De ugye a címben...
Cseresznyés, igen.
Igen, címből kihagytátok a magánhangzókat.
Hát az RS 9 színház miatt így a betűkkel játszva, de Cseresznyés néven futott, igen.
Ami szintén meglepően jó volt. Én emlékszem arra, szerintem elmondhatom. Jöttünk ki az előadásról, és az Eser Tamás is akkor nézte. És azért ilyet tőle ritkán hallani, hogy jöttünk, és azt mondta, hogy nekem, hogy jó darab, jó rendező, jó előadás. És én is ezt gondoltam. És akkor neked tulajdonképpen talán ez volt az első ilyen nem egy személyes rendezésed?
Nem, előtte már volt egy, volt. A Két magas nő meg ő, Varga Klári Bacsa Ildi főszereplésével, tehát hogy az már úgy a harmadik.
Jó, de akkor is harmadjára Csehov.
Igen, tehát ez nagyon fontos volt az Eser Tamás miatt is, hiszen az Alaszendrót itt állt.
Szente Tamás most hányat rendezett, mire rendezett Kecskeméten egy Csehovot sajátos módon, de rendezte. 3 nevét.
Igen. Tehát az Eser Tamás féle Zalaszentrúti táborban a Cseresznyéskert volt a feladat, és ez
csak azért is volt ő ott, mert
tudtam,
akkor
persze, hát azért 25
tudta, hogy ő ennek az eredője.
Ő az eredője, így van.
Aha.
Nagyon jó tábor volt, nagyon sok tetre kész kollégám, sok azóta nagyon jó színészek és rendezők voltak akkor 18-19 éves.
De tulajdonképpen ezt te úgy rendezted meg, hogy ebben benne volt akár RS Király sorsa, ami akkor úgy szinte a bezárás előtt állt, aztán szerencsére nem következett be. De ha úgy tetszik a mostani alternatív színházak sorsa, és hogy nagyon rezeg a rész, ugye hát a réce a Cseresznyéskertben is ugye az, hogy el kell hagyni.
Igen,
egy szeretet ez
sajnos összefésülődött, igen, a valósága.
Igen, igen. És annyira, hogy ti belejátszottátok, hogy tulajdonképpen hát közel van a Gosdúdvar, és majd ezt is megveszik étteremnek, szállodának, ki tudja minek.
Nagyon a figyeltem.
Hát ugye üzlet.
Igen, azért írtam
át. Csinál a Cseresznyéskertben, hogy érzéket lenne, hogy hú, mekkora értékek mondjuk ezek a fák. Az üzlet, csá, kész, igen. Más nem érdekes. Mit gondolsz erről?
Ugyanezt, tehát amikor a darabot úgy gondoltam én, rettegve, meg hát nyilván iszonyatosan tisztelve a Csehovot, hogy megpróbálom átírni, akkor ezek voltak a szempontok. Hát konkrétan az RS 9 környékén próbáltam az előző darabomat, és láttam azt az elképesztő pesgést, azokat a ilyen leánybúcsuk, fiúbúcsuk, külföldi turista dömping, milyen értékes helyen van ez az RS 9, mennyire fontos, hogy van egy ilyen pici alkotóműhely, a lábánkat itt csodálatos lelkületében is van valami orosz, tehát hogy úgy adja, és úgy be, igen, egy fantasztikus és klasszikus gondolkodású hölgy, aki mindig adja a termeket, próbáljatok, persze, tehát van
de
benne
egy ilyen. De ha kell, beáll a büfébe,
beáll a büfébe, vagy hál' Istennek nálunk színészi szerepet is vállalt újra, tehát abszolút a környék és a kor adta azokat
az ötleteket. Na, a Cseresznyészben álltok, ő volt a Fierce,
így van,
aki ugye még képviseli a régi értékeket, aztán már ott felejtik a házban.
Így van. Tehát ez abszolút az alap volt, emiatt készítettem el az átiratot. Vagy a, meg hát az, hogy a Kossuth udvar környékén rengeteg étterem, meg helyzet van. Tényleg beszéltem egy nagyon szuper étteremvezető hölgyel, és akkor átbeszéltük azt, hogyha én itt most ezt megvenném, akkor mit kellene csinálnom. És tehát úgy abszolút mindig beszéltem szakértőkkel, hogy ez hiteles legyen, és ő mesélt rengeteget arról, hogy hogyan működik ez. Nagyon tanulságos volt.
Na jó, de figyelj, itt kiderült, hogy te tulajdonképpen tök jó rendező is, vagy ha éppen úgy adódik. De miért adódik ritkán? Tehát most úgy az Edith, tehát nálad mindig azt érzem, hogy úgy újra meg újra föl kell fedezni. Tehát, hogy eltelnek évek, semmi. És aztán, tehát, hogy nem úgy épül a pályád, ahogy ennek úgy kéne.
Na látod, de mi az, hogy kéne?
Hát, hogy folyamatosan megrendezted a Cseresznyéskertet, akkor jön még öt hasonló nagyszerű izé, és nem mit tudom én hány év kihagyása, hanem viszonylag ugye egymás után. Tehát, hogy így kéne szerintem, és szerepekbe is. Hát, ha most valaki fölmegy a port.hu-ra, és megnézi, hogy Botos Éva hú, mit játszik, és hú, milyen rendezése megy, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy ott az egy napos olvasnivaló.
Természetesen, viszont pont
de miért ez természetesen? Volt. Ezt nem értem, hogy miért.
Mert ez volt az új színházban az a gondolat, hogy én is azt gondoltam, hogy valamilyennek kell. Tehát ez az életpálya, ez olyan, és hogyha olyan, akkor jó. De nem. Mert az életpálya az szorosan összefügg az élő lényel, aki ezt az életpályát éli. És az, hogy ilyen dolgok kiderülhetnek akár rólam, hogy akár átiratot írok, vagy rendezek, vagy énekelni is tudok, amire lehet, hogy most rákoztak rá, nem baj, vagy színpadon is helytállom bármilyen terepen a helyem, az vagyok én, ennek a felfedezése egy idő, egy út, az én személyiségem olyan fajta, ami megint nem hétköznapi, az én karrier vonalam az ilyen, viszont nem lehet más. Nem fog úgy
de
olyan
lenni. De nem lehet más?
Mert az nem én lennék. Az nem, lehet, hogy van olyan kolléganőm, aki 25 éve van mondjuk a Vígbe. Ki nem bírnám? És nem azért, mert a Víg ilyen vagy olyan színház, hanem az én alkatom az, aki egyszer csak dönt, és elindul balra, aztán jobbra, aztán előre, aztán felmászik, aztán lejön. Tehát ez a fajta valami, amit én keresek, az összefügg a saját magam világának a pontosításával. Én imádom a művészetet, imádom a szakmámat, a szerelmese vagyok. Ezt az utat csak úgy tudom bejárni, hogyha cikk-cakkos. Másképp nem. Az nagyon erős kompromisszumokkal jár, hogyha valaki már melszobor a saját színházába. Biztos, hogy jó benne, hogy lehet, hogy cserélne velem.
Jó, csak tudod, egyrészt ugye van véletlenül egy rendező férjed, Horgas Ádám. Ő is építhetné a pályádat, de közben meg olvasom, hogy nem hát ti közösen ugye arra jutottatok, hogy jobb, ha nem dolgoztok együtt. De hát ott van most Merszobor, nem Merszobor, mondjuk például a Példacentrálban, hogy Puskás Tamás hányszor rendezi Básti Julit, és senki nem mondja azt, hogy jaj, de ciki, hogy igazgató rendezi. Ezért mindenki tudja, hogy Básti Juli tehetséges, és nem azért. Tehát, hogy ugye benne lett volna a pakliba, hogy amikor a Horgas főrendező Szegeden, akkor te oda mész színésznőnek, és nem, oda mentél egy szerepre.
Mikor amit elment az Ádám Szegedre.
Na, érted, hogy...
Na. Ez az én utam.
Igen?
Igen.
És ebbe te tulajdonképpen akkor jól érzed magad, mert akkor tulajdonképpen oké. Okay. Csak ennek van egy olyan veszélye, hogy a néző nem, tehát, hogy ugye a mintaapákban is benne voltál, ami ugye hát felcsinált, és abban egy főszerepet. Tehát akkor felcsinál a néző, hogy hú, országosan ismert sztár, így ugye. Aztán az sincs többet. Tehát szerintem, ha most kimész az utcára, akkor nem sűrűn ismernek
valamikor,
meg,
de ugye. Valóban nem jellemző. Már.
Szóval,
nem célom.
Hogy...
Nem célom.
Egyébként az milyen volt neked a mintaapák?
Ő nagyon-nagyon örültem annak, hogy ezt csinálhatom, mert én a vágyaimhoz képest keveset forgattam. És akkor jött ez a lehetőség, nem tudtam, hogy mi lesz belőle.
Az hogy jött egyébként?
teljesen véletlenül. A casting alapján bekerültem, nem tudtam, hogy persze milyen lesz, tehát ez egy nagyon átláthatatlan folyamat egy színésznek, aki elkezdi, hát ez egy megvett verzió, tehát nyilván követhető volt az eredeti változat. Viszont azt tudtam, hogy ha most ez a sok idő el fog telni forgatással, akkor én megtanulhatok egy csomó olyan fortét, vagy technikát, amit eddig nem. És erre is elképesztően hasznos volt. Az első egy-két hónapban még nem volt kameratudatom, ami azt jelenti, hogy voltam a térben, és nem tudtam, hogy hol vannak azok a csápok, amelyek az én kapaszkodóim, amelyek majd megmutatják akár az érzelmet, vagy a szituációt, és ezek is átalakultak, kialakult a rutinom, tehát én nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak. Én szerintem az nem biztos, hogy baj, hogy csak 3 évad volt, pont amiatt, mert nem biztos, hogy én akartam lenni az ország óvónője, hanem örültem annak, hogy meg tudok mutatni egy karaktert, de ez nem 30 évig kísérél az életemet, mert abba is bele lehet fásulni, hanem pont ennyi. Tehát, hogy Eveli nem volt gondom.
Na, de nem szerettél volna akkor azért előbb-utóbb mégiscsak még egy szappan operált? Vagy köszi szépen, ebből aztán elég volt?
Végtelenül szeretem a szakmámat, és nagyon-nagyon örülnék annak, vagy örülök, és nagyon hálás vagyok, hogyha helyzetek, esélyek, lehetőségek jönnek. A személyiségem alapja olyan, hogy én ezt úgy keresem, hogy csinálom a dolgomat. Viszont nem várom el azt a reakciót, hogy valaki felhívjon és telefonáljon, hanem úgy gondolom, hogy akkor annyi volt a dolgom, hogy elkészítsem. Hogyha avval élményt vagy értéket tudok közvetíteni, az nekem az értékrendemben maximálisan telíti a vágyaimat. De ezek a tovább léptetések, tehát én elfogadom azt, hogyha mondjuk van egy közösség, ahol például a Márta is vanféle közösségben, hogyha megéreztem azt, hogy nem, most ezt idézőjelvetével, nem szerelmesek belé. Tehát nem az, hogy az év, amit játszon. Nyilván volt rólam szó, és nem lennék igazságos, hogyha azt mondanám, hogy nem, hát rengeteget dolgoztam, de amit az elején mondtam, hogy azért nem én voltam a koordináta pont, tehát nem én hozzám igazodtak a megérkező rendezők, de amikor azt éreztem, hogy nem szerelmesek, akkor tovább kell menni, mit savanyogjak, vagy mit maradjak, vagy mit kell, tehát én úgy érzem, hogy tényleg az a dolgom, hogy amit teszek, azt a teljes hittel és szerelemmel tegyem.
És most akkor hol, kik szerelmesek beléd? Horgas Ádámon kívül nyilván.
Nem, hát jövőképem így ebből a szempontból csak az van, hogy abban megerősödtem, hogy egyedül is bármikor bármit. És ez nagyon, nagyon nagy erő. A
Fokor Liliának is rendeztél egy ilyen egyedülit.
Az enyémet befejeztem. Február 27-én a Liát kezdtem másnap, és aztán hál' Istennek meg is lett az előadása. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, mint mindig.
És akkor most mi lesz?
Valami.
Tehát jövő évadra semmi
olyan fajta konkrét terv
nincsen. Tehát ilyenkor te el vagy, hogy hát majd csak adódik az.
Lehet, hogy furcsa hangzik ez, de... Lehet, hogy valóban másabb a gond, nem is a gondolkodásmódom, hanem hogy szerintem ez a fajta 50 év, ami miatt most itt vagyunk, ez azért arra megtanított, főleg ez a 2020 óta levő furaság, hogy a tervek és a célok azok itt legyenek. Én nagyon hiszek abban, hogy a belsőre, akinek van, aki rájön arra, hogy a saját magára lényire kell fókuszálni, az szerintem nagyon előrébb tart a környezetét, tehát a környezetét csak akkor alakíthatja. Addig nem. Addig mondhat bármit, kijelenthet bármit. Próbálja magát kijelölni igazodási pontnak, teljesen fölösleges. Én azért ezzel foglalkozom. Mit tehetek én arról, hogy ki gondolkodik bennem, meg ki nem? Hát szíve joga. Hát most mit csináljak? Éppen nem elég, hogyha azt csinálom, amit tudok.
Hát jó, persze, de mit változtál? Ez elmondható? Már azt is olvastam, hogy azt mondtad, hogy tulajdonképpen az anyaság az olyan irányba változtatott, amit lehet, hogy te nem is akartál. Vagy nem is jöttél rá, hogy az ilyen lesz.
Persze, hát nyilván nem mindegy, hogy az ember hogy nő fel. Én nem akartam túl agódós lenni, nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindent tökéletesen csináljak. Ott az elején ebből volt egy kis konfliktus, de hál' Istennek a Réti Adrián kolléganőmmel készítettünk egy előadást, ami erről szólt, tehát azt is kommunikáltuk magunkból. Imádom a kisfiamat, és el nem tudom képzelni.
Nem olyan kicsi.
Már hát jó, nekem kicsi, persze 14 lesz már nagy, de ő is kikéri magának, hogyha kisfiúzom. De egy fantasztikus ember. Tehát így furcsa ember vagyok én. Sokszor vissza tekintetekkel látom. Tulajdonképpen gyakran van ez a retorika, hogy ne foglalkozunk másokkal, meg ne igazodjunk, de hogyha valaki nem foglalkozik és nem igazodik, arra úgy néznek rá, mint egy ufóra. te is tök jó, nagyon jókat kérdezel, és mégis arra próbálsz rávezetni, hogy miért nem megyek a jártúton. Mert furcsa ember vagyok. Nyilván ennek van, erről például keleten nagyon imádnának a zen buddhisták, mert én aztán 9 évig ülnék a barlangba, és kívánok, simán. Elmeditálnék reggeltől estig. Lehet, hogy a nyugati pszichológia meg azt mondja, hogy aspergeres. Annak egy lájtos szakasza. És akkor az egy mondat, az egy életmód, vagy egy hit. Én meg ott vagyok, hogy ez vagyok, és van makacsul hiszem azt, hogy a belső munkánál nincsen fontosabb. És hogyha ez ki tud jönni, és a misztánkvágomban tényleg tudok adni, vagy akár egy előadásom kapcsán gondolatokat ébreszteni, ennek ott a pont, mert hova tovább, mit kéne, vagy mi hiányzik?
Hát akkor további jó futcsasságot kívánok, de azért épüljön a pályád, és azt is kívánom. Legyen. Jó, köszönöm, hogy
jöttél. Köszönöm szépen.
Folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal. Beszélek például a Győri Riviera vadorzóiról, és beszélek a Kamra Jótszakát című produkcióról, meg egy 90 éves születésnapról.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk akkor a művészbejárót. Beszélni fogok például a Jótszakát című produkcióról a Kamrában, meg beszélek majd egy győri musical előadásról, a Riviera vadorzóiról, de előtte Kinszky Juditról, akiről a legtöbben nem fogják tudni, hogy kicsoda, pedig hát 90 éves és nagy életmű van mögötte. Azt képzeljék el, hogy ő alapította a Vörösmarty Gimiben a drámai tagozatot, és hát rengeteg neves színész került ki tőle. Van neki egy jelmondata, ami hát pedagógiailag én többször voltam ott, és riportkodtam, és láttam őt munka közben a hihetetlen intenzitásával, empátiájával, gyerek imádatával, de közben úgy, hogy ez egyáltalán nem egy majom szeretet, hanem hogy hát abszolút felnőttként és gondolkodó lényként kezelt mindenkit. Az a jelmondata van, ami a pedagógusok aranykönyvébe én beírnék, hogy deviánsok ide hozzám nem fogunk unatkozni. Tehát magyarul ő nem akarta egy kaptafára nevelni a gyerköcöket, mint mostában, hogy egy tananyagot húzunk rá, ami senkire nem jó, hanem kiindult a személyiségekből, és az igen, a deviánsban benne van, hogy a nagyon is az átlag és a úgymond normálistól eltérő személyiségekből, és hát mindenkivel boldogult, és gondolkodni tanított, és közben volt, hogy ő rendezett mondjuk például Csongorőstündét, és felszabadultságra tanított, játékosságra, fantáziára, sok mindenre, amiben a rendes, úgymond rendes iskolában nem biztos, hogy megtanulnak. Na most ő ezt mindezt tudta. Tényleg imádták, Sík anyónak hívták, Sík volt ugye a férje. Ennek alapján mind a mai napig feltűnik, ott van premiereken, lelkes, mondja magáét, figyel a világra, szóval, hogy ő a magyar színházi szakma, ha úgy mondom, országosan névtelenje, miközben sokak számára egy nagyon fontos ember, tehát köszöntöm abból az alkalomból Kinszky Juditot, hogy 90 éves. No, akkor nézzük meg a Kamrában a Jótszakát című produkciót, ugye Horváth Péter ős bemutató, 2022-ben írta, és akkor rögtön elküldte Asár Tamásnak, aki hát egy interjúból tudom, hát ugye azt válaszolta, hogy hát ez szép munka, és hogy 2 nappal előbb küldi, akkor be is mutatták volna, de már pont megvan az évadterv, akkor tavaly rendezett valami mást, és akkor most sor került a dologra. ugye ők tulajdonképpen egy időben jártak az egyetemre, csak Horváth Péter színész szakra, nem rendező szakra, és aztán oly szoros kapcsolatuk hát nem volt, de közben mégis ott van a közös múlt, meg egy generációnak, vagy lehet, hogy csak korosztálynak, nem biztos, hogy generációnak nevezhető a közös múltja, és ez tulajdonképpen benne van ebben a darabban, hogy visszakísért a múlt, amitől hát nem is nagyon tudunk szabadulni. Keresztes Tamás a címszereplő, úgy hívják, ez a neve, hogy te. És van egy másik szereplő, az én, aki hát meg maga ugye a szerző. Ez, ha vannak, akik visszaemlékeznek a szintén Horváth Péter általi Ciao Bambinóra, amit eredetileg aztán játszották, ez több helyen, de hát eredetileg a József Attila színházba ment, abban is volt már ez az én és a te, és itt hát tulajdonképpen a Ciao Bambino a kamaszkoruk, az a koruk, amikor még hittek a világ megváltásban, és hittek abban, hogy zenével, művészettel, hát akár még ezt ők is megtehetik, és hát bizony a jócakát már benne van a címbe is, hogy hát ez a vége sok tekintetben, amikor már ennek a hitnek hát nyoma nincs, ez bizony egyfajta kiábrándultság, és ugye a te, az pedig hát beteg, tehát tulajdonképpen skizofrén, aki már a mama halála után hát próbál még egyedül ellenni a lakásban, de ez igazából már nem megy, addig a mamájával élt, és akkor a testvére igyekszik neki segíteni, de az sem megy. Az sem megy, mert hát nem nagyon hallgat rá, meg nem lehet vele megbeszélni dolgokat, mert lehet, hogy másnap egészen más csinál, és akkor ugye hát ott van a lelkiismeret furdás, és hát a végén ugye eljut a zárt osztályig, hát ami legalábbis itt a darab szerint, de hát sokan tudjuk, hogy lehet bizony a pokol egyik stációja. Sok ilyen tulajdonképpen belső monológia van a keresztesnek, aki hát simán kitölt egy színpadot, egy szám maga is, ezt ugye tudjuk az Egyőrült naplójából is, hát ami ugye hát azt hiszem, hogy mind a mai napig meg, és hát egészen kiváló. De hát itt sok kiváló színész van együtt, ugye az anyát Ónodi Eszter adja, aki hát egy ilyen operett primadonna volt, egyébként tele is van a Kner Zsolt díszlettervező által tervezett szoba, ilyen színházi plakátokkal, a mama szerep képeivel, hát, és hogy hát úgy jól agyon van zsúfolva, érzékeltetve jelképesen is, hogy hát szűk itt bizony meglehetősen a tér, és hát van a több szerepe, tehát Elek Ferenc például a hivatali embereket adja, lehet az a bírótól kezdve egy ilyen önkormányzati tisztviselőig, tehát a packázókat képviseli, akik hát tulajdonképpen inkább nehezítik az életet, mint megoldanak dolgokat, és Kocsis Gergely a testvér, tehát a tulajdonképpen Horváth Péter, aki itt bölcsész professzor képében jelenik meg, ugye a te az vidéken van, a bölcsész professzor Pesten, és hát egy ilyen elég merek figurának játsza őt Kocsis, aki maga is tele van mindenféle feszültséggel és gátlással, és igazából nem nagyon tud egymáshoz közeledni ez a két ember. Bezerődi Zoltán pedig az apa, aki, tehát 56-os, aki eredetileg egy tehetséges karmester, és hát 56-os tettei miatt bezárják börtönbe, és amikor kijön, akkor plusz büntetésként azt kapja, hogy hát nem vezényelhet nagy klasszikusokat, csak operetteket. Tehát Bezeredi nagyon jól eljátszik egy olyan embert, aki tulajdonképpen lefokoznak, akit nek nem engedik kibontani az ő tehetségét. Mondhatni, hogy sok tekintetben betiltanak, hiszen hát ő vezényelné Beethovent, vagy ki tudja mit. És helyette operettek jönnek, és hát ugye egyébként bejönnek operett dar részletek, tulajdonképpen ezt a mindennapi nyomort és sivárságot, amit Bányai Tamás fénytervező még ilyen szürke fényekkel is variál, hát tulajdonképpen hát kontrakarírozzák, tehát a rossz létet ilyen rózsaszín kellemes dalamokkal fűszerezik, és ennek a kettőnek az ellentéte, ugye Horvátot érdekli ő valami doktorát is, vagy valami hú, de tudományos fokozatot szerzett éppen operettből, tehát őt mindig is érdekelte. Ez Pálos Hanna az asszony nevű, aki hát ugye volt felesége a Tenek, de prostituált is a házassága előttről, de ápolónő is, és Pásztor Dániel a fiatalember nevű szereplő, ezek ugye többet játszanak, ahogy Elek Ferenc is. Van egy döbbenetes jelenet a végén már a zárt osztályban, ahol hát ez a Pásztor Dániel, mint ápoló tulajdonképpen hát már üvölt a már lényegében maga tehetetlen és magát semmilyen szempontból megvédeni nem tudó tevel, és oda löki a falhoz, dolosszékestől, rémes, és hát tulajdonképpen az énnek pedig ott a lelkiismeret furdalása, hogy hát ide őt bepakolta, de közben a sereszt tudja egyébként közben, nem arról van szó, hogy ez egyfolytában nyomasztani akarják a nézőt, meg nyomasztani akarják a nézőt, hanem hogy tulajdonképpen rengeteget lehet nevetni, mert a dolog ez a nyomorúság, ez a mindennapok velkője, ez sokszor meg annyira átcsap abszurdba, hogy ez tulajdonképpen röhelyes, tehát hogy az előadás ilyen hidegből melegbe ránt minket. Lehetséges, hogy ezt a darabot több helyen is játszani fogják, csak úgy elméláztam, hogy ugye gondoljanak bele, hogy a Padlás című, ami valószínűleg a legsikeresebb nagy a musical, hát abban Horváth Péter mennyi szerethető és boldog karaktert teremtett, és hát tényleg levehetetlen a Víg Színház műsoráról, de hát végig pásztázta az országot. Én most megírta a Boldogtalanokat, ahova talán nagyon-nagyon sokan jutottunk a hirtelen felbuzdulás után. Na, akkor egy jóval vidámabbról. Győrben a Riviera vadorzói, ugye ez egy 88-as meglehetősen híres film, arról szól, hogy van két, hát ilyen gengszterszerű, de sármos és helyes gengszter, tehát ezek az egyikük Csankó Zoltán, ugye az úri figura, akit még hazudja is magát, ugye valami száműzött királynak, tehát az egyik az öltönyös, mellényes, jól fésült, és a másik a Járai Máté, aki nagyon régóta el is akarta játszani tulajdonképpen ezt a szerepet, ezt a Freddy nepű szerepet, aki a kis Lemél, aki hát ugye tényleg alulról jön, és ő is úgy gondolja, hogy hát neki pont a Rivierán kell fosztogatni az ottani vendégeket, és hát ezek ugye összetalálkoznak, és akkor először szinte ki akarják iktatni egymást, aztán átmennek versenybe, tehát már fogadásokat kötnek, hogy na, akkor kinek megy jobban az üzlet, és akkor persze, hogy bejön egy nő, Mózes Anita játsza, a Krisztin, akit hát egy gazdag szépasszonynak néznek, és úgy gondolják, hogy hát na-na, hogy kellőképpen ki kell fosztani, és ezért ott ugye a szerelmi vonalon is beindulnak, de hát aztán persze, hogy mindkettőjük rákattan, és mindkettő hódszerelmes lesz belé, és aztán már lesz egy pont, amikor fordul a kocka, és a nő vezeti őket az orruknál fogva. Tele van a dolog ilyen játékos, helyes dolgokkal, meg persze dalokkal, mert hát ez ugye már musical változat, amit Mészáros Tibor tavaly megcsinált, sőt már lehet, hogy tavaly előttnek is mondható Kaposváron, és most évad végén ilyen lazítóként hát megrendezte Győrben, egyébként ő maga is fordította a darabot, és hát ez az a típusú izé, ahol be van dobva minden, ugye Győri Nemzeti Színház, tehát még azok közé tartozik, hogy van énekkara, van tánckara, van zenekara, és a tetejében még van egy olyan zenei vezetője, ugye Silló István, aki hát vezényelte, van, hogy Medvecki Szabolcs vezényli, de amikor én láttam Silló vezényli, hát aki hát akinek hát az elementáris, tehát őt nézni is jó, mert annyira beleéli magát, és ezt át tudja adni a zenekarnak, és ennek a darabnak vannak ilyen jó jazzes ritmusai, tehát vannak benne jó dalok a jó szerepeken kívül. Ugye mindösszesen tulajdonképpen hát hatan játsszák, még három szereplő, Fejszés Attila, Agócs Judit, Kis Tünde, de hát ugye a tánckar meg az énekkar, tehát sokan vannak a színpadon, meg persze, hogy villóznak a fények, meg minden van, ami izé, és Katona Gábor, aki egyébként már Kaposvárot is koreográfálta, ő koreográfálta most is, megmozgatja a tánckart, és tulajdonképpen alig-alig a színészeket, én ezt nem helyeslem. Tehát azt gondolom, hogy sokkal jobban kéne táncban is megdolgoztatni az amúgy jól éneklő, mert ez hozzátartozik ez a műfajhoz, nem csak körül vannak táncolva, hanem ők maguk is megizzadnak rendesen, vagy már annyira profik, hogy meg se izzadnak ebbe a táncba. Ez egy nagyon helyes, kicsit ironikus történet, aminek a végén van egy eszelős dupla csavar, hogy aki nem ismeri a történetet, az aztán tényleg néz egy nagyot, de hogy az elején, a végén. Azt akartam, az eleje nekem kicsit löktyök, tehát ott nem éreztem igazán kidolgozottnak a szituációkat, nem éreztem, kicsit még untam is a dolgot, és aztán a második rész nagyon fölpörög, és a Csankó meg a Járai az egy jó találkozásnak tűnik, tehát olyan jól állnak egymásnak, hogy tényleg egy ilyen úri gentleman figura, és mellette az ilyen kis izgága hát ember, tehát hogy ez a kettő ott a jól működik együtt, és hát amúgy az egész előadás működik, mondjuk szép is lenne, ha egy ilyen musical egy nagy színpadon nem lenne siker, hát az. No, hát akkor tulajdonképpen ennyi fért a művészbejáróba. Az első részben Botos Éva volt a vendég, a második részben ez volt a kritikai rovat, én pedig változatlanul Bóta Gábor vagyok, a hangpult mögött Túri Lajos. Lui ült, a kamerákat pedig Lantos Dániel kezelte, a viszont hallásra, a viszont látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.